Sziasztok! Ez itt a Partizán új műsora, a Bizottság. Mától minden kedden élőben készülünk nektek olyan interjúkkal, aminek a célja elsősorban nem az, hogy a múltat boncolgassuk, hanem az, hogy arra keressük a választ, hogy mi legyen. Hogy milyen megoldásokat tudunk találni azokra a társadalmi problémákra, amik mindannyiunkat érintenek. Ehhez viszont nagyon sok nézőpontra van szükségünk. Ezért összehívtuk a bizottságot. A mögöttem lévő öt székre le fog ülni öt nagyon különböző fiatal. Különböző politikai nézetekkel, különböző világlátással és talán nagyon különböző értékrenddel. Ebben az adásban velük együtt fogom kérdezni a meghívott vendégeinket. Mert én abban hiszek, hogy közös országot és közös jövőt csak és kizárólag együtt tudunk építeni. Ehhez viszont kellenek olyan terek és olyan helyek, ahol találkozhatnak a különböző világlátású magyarok. Na ez a stúdió, ez a műsor egy ilyen hely szeretne lenni. Minden kedden új témával és vendéggel készülünk, de a mögöttem látható öt széken az öt bizottsági tag öt egymást követő adáson keresztül velünk marad, és megismerhetik egymást. Ti is megismerhetitek őket, különösen akkor, hogyha követtek minket a social media felületeinken, ahol külön információk is vannak róluk. A mai adás vendége dr. Zaher Gábor, orvos, toxikológus. Vele fogunk beszélgetni a magyarországi alkoholhelyzetről. Ugyanis a WHO egyik kutatása szerint a magyarok 21,2%-át érinti valamilyen formában az alkoholbetegség, ezzel pedig világelsőnek számítunk. Én is úgy szocializálódtam otthon Miskolcon, hogy tulajdonképpen bármilyen közösségi tevékenységhez egyszerűen hozzátartozott az alkohol. Bármi legyen az találkozás barátokkal, vagy együtt túrázás, mindig ott volt ez a történet. De ha csak arra azokra a témákra gondolunk, amik az elmúlt hetekben egy kicsikét nagyobb figyelmet kaptak végre a média által is, mint például a gyermekvédelmi rendszerünknek a problémái, vagy a nőnap kapcsán megint csak került egy kis figyelem a családon belüli erőszakra. Ezek mind olyan témák, bármennyire is szélsőségesek, ahol valahol az egyenletben gyakran ott van az alkohol. A kérdés, hogy mit kezdjünk ezzel? Erre keressük ma a választ. Én Tóth Jakab vagyok, ez pedig itt a Bizottság. De még mielőtt rátérnénk az interjúra, ismerjétek meg az első bizottságunk tagjait. Attillát, Ádámot, Kincsőt, Boldizsárt és Fannit. Köszöntelek titeket az adásban. Mint ahogy láthatjátok, itt van öt szék, itt fogtok helyet foglalni, de ez az öt szék öt skálához, egy ötfokú skálához tartozik. Ez lesz a spektrumunk. Ennek a spektrumnak a célja az az, hogy lássuk, hogy ki milyen állásponton van az adott témával kapcsolatban. Hoztunk egy állítást. Az lenne a feladat és a kérésem, hogy álljon a skála legbaloldali szélére az, aki a leginkább egyet ért ezzel az állítással, aki pedig a legkevésbé ért ezzel egyet, az a legjobb szélére, aki pedig az álláspontja szerint a kettő között van, az majd a kettő között helyet foglal. Hoztunk egy állítást, amit már mondtam. Ez az állítás úgy hangzik. Az állam feladata visszaszorítani az alkoholfogyasztást. Kinek van határozott véleménye? Kevésbé határozott?
Szerintem akkor én bevállalom ezt a Attila határozott véleményt, hogy szerintem igen, az állam feladata. Még lehet, hogy cserélgetni fogunk, de én egy határozott kiállást mondok amellett, hogy határozottan azt gondolom, hogy az állam feladata. Nem feltétlenül úgy, ahogy ezt elsőre gondolnánk, hogy tiltással, hanem mondjuk oktatási reformmal, tehát hogy mondjuk az oktatási rendszerben az életről beszéljünk elsősorban, a minket érintő problémáról, és akkor ott esetleg ez a téma ez jobban felmerülhet.
Köszi. Ki gondolja nagyon másképp? Aránylag másképp? Boldizsár?
Én valahova ide taksálnám magamat. Aha. Úgy gondolom, hogy az államnak a feladata az, hogy a prevencióhoz szükséges infrastruktúrát megteremtse és azt működtesse, illetve az oktatásban a felvilágosításnak a kérdése, de alapvetően inkább egy személyi, illetve a személynek, a környezetének a feladatának tartom.
És a felelősség ki? Az egyéné, vagy inkább az állam felé?
Ez egy osztozott felelősség, szerintem mind a ketten felelősek benne. a egyén értető okokból, az állam pedig lehet, hogy tehetett volna valamit, hogy ezt meggátolja.
Többiek? Valamelyik sáv a fennmaradók közül szimpatikus? Kicső, gyere, kérlek.
Én inkább megfordítanám a kérdést, hogy ki másnak a feladata, hanem az állami, amikor egy társadalmi szintű problémáról beszélünk, már pedig Magyarországon ez egy társadalmi szintű probléma, ott pedig nem hiszem, hogy lehet más felelős keresni, mint az államot.
Uh-huh. Attila, neked az ennél szélsőségesebb a véleményed? Jó most ez a feladat?
Nem, ezzel teljesen egyetértek egyébként. Még én egyébként azt is mondom, hogy én nem tiltanék, akár még tudom, hogy ez unpopular opinion, de még akár a könnyű drog liberalizációnak is a híve vagyok, de a kereskedelmet és az emberek felvilágosítását, az oktatását nagyon állami feladatnak tartom.
Ádám.
Hát én először oda akartam állva a kincső, de szerintem ez is jó lesz most nekem. Én azt gondolom, hogy egy ideális társadalomban nem lenne szükség ezt korlátozni, hogyha mindenki tudna egyénileg, hogy ezt hogyan kéne használnia, de azt látom, hogy a magyarországi, a mi társadalmunk, az ezt szerintem nem képes annyira saját magának meghatározni, hogy lenne a legegészségesebb, és ezért az alkoholnak, az államnak ebbe bele kell szerintem erősen szólnia.
Uh-huh. Fanni, neked mi az álláspontod?
Hát én vacilálok, mert nekem alapvetően az az álláspontom, hogy egy hatalom és tőke érdektől mentes szociális ellátórendszer feladata ebben a kérdésben működni.
Viszont, az állam tartja fent?
Hát igen, jelenleg az állam tartja fent, de hogyha arról beszélünk, hogy hogy néz ki egy ideális szociális ellátórendszer, ami valóban hatalmi érdekektől mentes, akkor én nem vagyok benne biztos, hogy a mostani állammodellünkkel az összeegyeztethető. Szóval én ezért vacilálok, de nyilván, hogyha arról van szó, hogy közigazgatási feladat-e egy olyan szociális ellátórendszert létrehozni, ami tud mit kezdeni ezzel a problémával, akkor persze, igen, de nekem magával az állammal, mint konstrukcióval is vannak problémáim, úgyhogy hát nem is tudom, hogy milyen helyet foglaljak el.
Melyik sáv volna mondjuk szíved szerint, amelyik szimpatikus? Vagy melyik bizottsági társadnak az álláspontja, vagy két bizottsági társad álláspontja között van az, amit te mondasz?
Hát igazából én azt gondolom, hogyha ilyen nagyon skálaszerűen nézzük, akkor így kint van a szélén teljesen ott. Tehát, hogy így...
Hát akkor...
Én mondtam, hogy változtathatunk.
Ebben az esetben akkor én azt érzem, hogy szerintem mindenki lépjen egyet önmagának balra, és akkor foglald el azt a szélső helyet, hogyha azt érzem.
Jó, igen, de fontos megjegyezni, hogy bajaim vannak az állammal.
Igen, kicsit, amit mondasz, azban kicsit az van, hogy kicsit lejön a térképről az, hogyha az államot nem vesszük mondjuk ebben a kérdésben legitim döntéshozónak. Nagyon fontos a spektrummal kapcsolatban, hogy ez a spektrum, ez nem egy objektív igazságot takar, hanem azt takarja, hogy a ti véleményetek hol helyezkedik el, és milyen végletek között. Szóval az igen és a nem két oldala az nem arról szól, hogy egy objektív nem vagy, és ott pedig objektív igen, hanem az, hogy a mai bizottságunknak a mai véleménye ez. Köszönöm nektek, foglaljatok helyet akkor, kérlek, ezzel a módon. Mi pedig azonnal folytatjuk az adásunkat a Zaher Gáborral készült interjúval, vagy fogunk vele készíteni, de előbb nézzetek még meg egy bejátszót. Ez a bejátszó arról fog szólni, hogy kik is a bizottság tagjai, ismerjétek meg őket, úgyhogy mielőtt folytatnánk az interjúval, először következzen ez a bejátszó.
Lipsi, meg Komcsi.
Progresszivizmus, feminizmus.
Liberális konzervativizmus.
Tradicionalizmus.
Petru Ádám vagyok, 21 éves, Miskolcon élek, itt születtem, másodéves hallgató vagyok, mérnök informatika kar. Nem telik el úgy napom, hogy valamilyen szinten ne olvasnék Bibliát, ne imádkoznék. Volt olyan a miskolciságom miatt, hogy eleinte még ezt így poénosan mondták, hogy esztek a dögöt, meg mit tudom én, ilyeneket mondogattak. De aztán nyilván később ez már rácsapott abba, hogy akkor jó, miskolci hagyjuk.
Szociális gondolkodás.
Az egyenlőség.
Az önfeláldozásra való képesség.
Társadalmi egyenlőség.
Mommertz Fanninak hívnak, 25 éves vagyok, jelenleg a Gólya Szövetkezet vendéglátás részlegén dolgozom. Van egy zenekarom, Münchenben születtem, de 5 éves koromtól Szolnokon laktam, és ott is nőttem fel. A létezett szocializmusnak az egyik fő hagyatéka, hogy nagyon benne van az ilyen baloldaliság ellenesség a társadalomban, és nagyon nagyban megnehezíti azt, hogy társadalmi egyenlőségről, meg akár újraelosztásról, vagy marginalizált csoportoknak a megsegítéséről szóló diskurzusokat így folytassunk. Az ilyen témákat általában a közbeszédben
Így el szokták vetni azzal, hogy ez komcsi baromság.
A hűség.
Őszinteség.
Mindenféle elnyomás, az valahogy zsigerileg nem tudok vele azonosulni. Bálint Attila vagyok, 27 éves, Gyöngyösön születtem.
Minden olyan eseményt nagyon szeretek, ahol sok ember összegyűlik valami nálánál nemesebb, magasabb cél érdekében. Ez lehet akár egy tüntetés is, vagy egy istentisztelet is.
Alapvetően nekem nincs bajom azzal, hogyha valaki szocialistának mondja magát, hogyha valaki konzervatívnak, vagy valaki liberálisnak, csak legyen konzisztens.
Családias, lokálpatrióta a közösség.
A név kötelez. Batthyány Boldizsár vagyok, 25 éves. 2003-ban II. János Pál pápa boldoggá avatta az én dédnagyapámat, Boldog Batthyány Stratmann Lászlót, és ennek volt tavaly márciusban a 20. évfordulója, ami alkalmából az egész Batthyány családot, ez összesen ilyen 190-valahány fő, meghívták a Vatikánba, hogy egy ilyen nyilvános pápai audencián vegyünk részt, és akkor így nekem is volt lehetőségem találkozni őszentségével, még a gyűrűjét is megcsókolhattuk, ez egy római katolikus embernek kevés hasonló megtiszteltetésben lehet része.
Tartok egy kicsit a rasszizmustól. Szilas Kincső vagyok, Budapesten születtem. A kedvenc hobbim az a sziklamászás. Karabinerrel minél magasabbra. Nem voltam Ózdon, a hétes telepen. Annyira fájdalmas az, hogy nem csinál semmit az állam ezzel. És civilek áldozzák be a saját életüket azért, hogy ott valami kicsivel jobbat teremtsenek. Egyrészt volt bennem egy nagyon rossz érzés az, hogy én innen Budapestről lemegyek és megnézem a szegénységet. A másik pedig az volt, hogy oké, mit tehetünk, mit tehetek én? Mit csinálhatunk mi?
És már itt van velünk a stúdióban Zahár Gábor, köszöntelek az első adásban.
Üdvözlök mindenkit, fiatalság!
Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad ezt a meghívást, most még ez egy ilyen mélyvíz. Nekem is a formátumot is próbálgatjuk, de a cél az az, hogy minél több szempontból meg tudjuk vizsgálni egy ilyen kérdést, ami most jelen esetben ugye az alkoholhelyzet Magyarországon. És itt nem én teszem fel az első kérdést, hanem a bizottság, amit előre kisorsoltunk, hogy kiteszi fel az első kérdést, ez pedig ebben az adásban Boldizsár lesz. Úgyhogy kérlek, tiéd a pálya.
Köszönöm szépen. Én azzal a kérdéssel készültem, hogy egész Európában, de hazánkban is elég nagy hagyománya van az alkoholos italok fogyasztásának és termelésének egyaránt. Először is az első kérdésem az lenne, hogy mi az önnek a véleménye ezzel kapcsolatban?
Hát az, hogy fogyasztjuk, az azt gondolom egy hosszú-hosszú évszázadokra visszanyúló dolog, hiszen ugye nagyon sokáig azért a víz iható minősége az elég gyengécske volt, és hát világos, az emberek bort ittak, esetleg vizezték természetesen a bort, és aztán ez úgy rajtunk ragadt összességében is. Persze, ahogy a különböző kultúrák fejlődtek, hát azért nézzük meg, hogy Belgiumban gyakorlatilag 1000 éve főznek sört, és milyen jó minőségű söröket is tudnak ott főzni, meg a borkészítés is ugye az hogyan változott, ugye, vagy ha megnézzük ugye a dél-amerikai növénykultúrákat, ott a kukorica alapú égetett szeszes italoknak a kultúrája alakult ki. Szóval attól, hogy ez a történelem során velünk volt, és ha belegondolnak abba, azért az emberiség történetével egyidős az alkohol, és ugye persze ez nem egy tudatos szerhasználat volt az elején, hanem az a jól ismert történet, ugye a leesett gyümölcs, amelyik ott szépen megérjett, megette, és akkor olyan furcsán kezdte magát érezni tőle az ember, és rájött arra, hogy hát ennek van ilyen kellemes bódító hatása, amikor is oldja a feszültséget, amikor ilyen nagyon lazát tud tulajdonképpen válni az ember. Úgyhogy ez az, hogy az életünknek tulajdonképpen a része, ezzel valójában semmi baj nem lenne összességében, mert én hiszek abba, hogy létezik olyan, hogy kulturált alkoholfogyasztás. Szóval az, hogy egy bigott abszinencia, ami persze bizonyos vallásoknál abszolút előfordul, és ha megnézzük ugye a világtérképet, akkor azért ott a mohamedán államokban ugye az alkoholfogyasztás az a szubminimális szinten van gyakorlatilag, valamivel több, mint a nulla, és igazándiból ott az alkohollal kapcsolatos betegségeknek az előfordulásával igazándiból nem nagyon szoktunk tulajdonképpen találkozni. De a világ más részein ugye az alkoholfogyasztásnak megvan az a kultúrája, ami azért nagyon gyakran átmegy egyfajta kulturálatlanságba.
Nálunk is megvan.
Kulturáltalansági rész? Hát, persze, hogy megvan, hogy ne lenne meg.
Így is mondjuk.
Hát ez mindenhol megvan. Hát én ugye elég régóta dolgozom az egészségügyben, és mondjuk azért pontosan látni azt, hogy mondjuk egy pénteki vagy egy szombati ügyelet, akár a kórházban, akár a mentőknél, az nem feltétlenül mindig arról szól, hogy fáj a mellkasom, meg esetenként elütött az autó, hanem amikor az ember mondjuk hajnalba kivonul mondjuk itt Budapesten a buli negyedbe, és akkor ott azért szóval már életveszi autóval egyáltalán bemenni, mert az ember várja azt, hogy mikor fog valaki elé zuhanni, mondjuk teljes mértékig ugye.
Hát meg ez egy nagyvárosi, egy ilyen felső középosztályos réteg. csak az érdekes az alkoholhelyzetben, meg ebben a 21,2%-ban, hogy láthatóan nem válogat osztályok között maga a jelenség az alkoholizmus. És a kultúrának a része például az is, hogy mit tudom én, egy disznóvágás, ami teljesen másik szociokulturális környezetben történik, mint a buli negyed, de ott is jelen van, és az is része valahol a kultúránknak, nem, hogy töménytelen mennyiségben fogyasztjuk az alkoholt.
Igen, és pontosan ezt látom én alapvetően problémának, hogy itt mondtam, hogy nem az a baj, hogy az ember alkoholt iszik, hanem hogy nem tud keretrendszert tartani. És ettől a pillanattól kezdve, ugye, mit tudom én, ma este is ugye meccs lesz a tévében, ugye valószínűleg elég sokan fognak ott ülni, és az alatt a két fél idő alatt mondjuk akár 3-4 sört, vagy egy vagy másfél üveg bort meg fognak inni, és akkor drukkolnak az egyik csapatnak, másik csapatnak. Ráadásul ugye, hogyha megnézzük ugye a szünetbe például a reklámokat, és ez például ez engem hihetetlenül tud bosszantani, ha végigmegyünk itt a nagyvárosba, hát tele van alkoholról szóló reklámokkal, ami persze nem azt mondja, hogy akkor tessék inni, meg tessék berúgni, meg legyél részeg, meg itt rommá a májadat, hanem életérzéseket mutat az embernek. Uh-huh. És ugye, vagy például a televízióban nekem a kedvencém a sörreklámok. Ugye lehet látni, ugye Budapest, belváros, nagy tetőtér, lakás, óriási terasszal, egész város ott van az órunk előtt, és ott látjuk a fiatalokat, ahol vidáman együtt vannak és isszák. És ez még önmagában nem lenne baj, csak ugye mindenki ezt szeretné csinálni, mert ez tök jó, mert ez tök lassz. Hát hány embernek van Budapest belvárosában nagy tetőtéri teraszos lakása, ahol mondjuk hétvégente 20-30-40 fős bulik vannak? Van ilyen, természetesen ezt tudjuk. De azért ez
borsorit isznak mindegyik.
Persze, igen, és azért ez alapvetően azt gondolom, hogy azért nem nagyon jellemző. És persze ott van a plakátokon olyan apró pici betűkkel, mondjuk 8-as betűvel az, hogy alkohol probléma van, 0-6-80, mit tudom én, ami szerintem távcsővel se látható, hogy az ember azt valójában el tudja olvasni. Nem beszélve arról, és ez egy tök érdekes dolog, ha már a reklámoknál tartunk. Ugye megnézzük ugye egy cigarettás dobozt, megnézzünk egy dohányos zacskót, mi van rajta? Fantasztikus mondatok, fantasztikus képek, ami a valóságról szól. Szóval valaki azt mondja, hogy nincs összefüggés a dohányzás, tüdőrák, stroke, millió egy betegség, az nagyon furcsa bolygőrölött. És annak idején, amikor ugye ezek rákerültek ugye ezekre a dobozkákra, akkor fölmerült az is, hogy akkor a alkoholos üvegekre is kerüljön rá egy májcirózis, egy vérzőnyelőcső, egy szép sárga ember, aki ugye már ilyen végstádiumában van a
májlikánság. Írországban be is vetették, ez és egy írmodellként.
Igen, és aztán ezt az alkohollobbi, ezt Magyarországon tökre keresztül vetett. És nem értem, mert a dohány termék, és az alkohol, mint betegség forrás, gyakorlatilag majd, hogy nem pariba van egymással. Szóval van, azt mondja, néhány ezer különbség ugye a dohány és az alkohol okozta halálozások között. Bár nehéz ugye ezt így izolálni, hogy ez csak az alkohol okozta, ez csak a dohányzás okozta. De összességében ugye itt a lobby tevékenység az, ami számomra ugye itt egy nagyon fontos dolog volt, hogy ezt keresztbe tudták valójában verni, hogy ne kerüljön rá ugye a dobozkákra.
Ez azért is érdekes, mert kinyit egy elég tág kérdéskört. Ugye a veled készült interjúknak a 90%-a akkor történik, amikor bejön valami új szer, mint például az F-bar volt ilyen, amikor megjelent, akkor húha, kérdezz meg gyorsan az alkeret, hogy mi erről a véleménye. Ugyanakkor meg ott van egy évtizedes problémánk az alkohol, amiről keveset beszélünk, és százados is akár. Azt akartam kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy a dohányzás kapcsán viszont szemmel látható az a generációs különbség, hogy most már nem menő. A cigaretta, bejöttek az F-bár, és a... Igen, a hát ez a különböző dohányzás pótló.
Igen, és ez tök jól látszik a világban is, hogy csökken a dohányzóknak a szám. Ugye Svédország el fogja érni a füstmentes országot. Elsőként ugye a világon, ugye 5% a lakosság, de hangsúlyozom, ez a klasszikus dohányzást, mert ettől még ugye az e-cigaretták, a különböző ugye egyéb más ilyen hevítő technikán alapuló történetek viszont egyre inkább terjednek, hiszen ez divatos elővenni egy ilyen kis csillogó eszközt, egy ilyen narancssárga valamit, amiből kellemes illat jön. Ráadásul ugye ez, ha belegondolunk, talán még a környezetet sem szennyezi annyira.
Hát az aku van azért benne.
De hogyha ezt mondjuk úgy tudnák gyűjteni, mint mondjuk a klasszikus elektronikus hulladékot, hogy leadnám ahol esetleg ezt megvásároltam, és úgy használnák az emberek, mint a klasszikus dohányzást, akkor igen, ennek van egy ártalomcsökkentő hatása, mert a bizonyos kémiai anyagok, az aldehideknek az előfordulása, az a klasszikus dohányzáshoz képest gyakorlatilag a 4-5-6%. De ezzel viszont egy baj van, hogy nem tudjuk úgy használni. Mert ugye az ember leül filmet nézni, meccset nézni, és akár egy ilyen 600 puffos történetet egy 24 óra alatt elszív, és akkor nagyjából ott tartunk, mint olyan doboz cigarettát elszívtunk volna.
De azt mondom, hogy maradjunk el az észrevados problémáknál.
Igen, az alkohol.
És azt akartam kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy van az alkoholfogyasztásban felelhető bármilyen fajta generációs különbség?
a régmúlthoz képest?
Hát akár mostanában a 2010-20-as években.
Alapvetően én, ha belegondolok, én pontosan ugyanolyan keretsértő fiatal voltam, mint a maiak, csak a világ akkor azért még hihetetlen módon más volt. Részben ugye a lehetőség, hogy mit vásároljon az ember, mit vigyen a buliba, és szeretném megnyugtatni a lévő fiatalokat. Nekünk is volt olyan, hogy építőtábor berúgtunk, hogy osztálykiránduláson keretsértő magatartást tanúsítottunk, sőt, én mentem el úgy politikai gazdaságtanból szigorlatozni, hogy egy szót nem készültem rá, és nem az egyetem felé mentem, hanem elmentem a medikus presszóba, megittam 3 fél konyakot, és leszigorlatoztam úgy PG-ből, hogy egy betűt nem olvastam el tulajdonképpen belőle. Szóval a világ ebből a szempontból nem változott. A lehetőségek változtak, és a hozzáállásunk is változott az egészhez.
Ádám, te mennyire voltál keretsértő fiatalkorodban, most meg már itt ülsz nagyon öregen?
Milyen volt?
Most jön a coming
out. A keretsértő szó hangzott el, hogy mennyire feszegetted a határokat?
Azért előfordult, tehát volt rá persze példa. Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy itt szóba került a divat a dohányzás miatt, hogy vannak az elvár most például olyan divatos, vagy volt, hogy az alkoholnál is talán van egy ilyen divat, megfigyeltő, hogy például a viszkit azt én most nagyon divatos italnak tartom az én korosztályomban, szerintem sokan csak azért isszák, mert egyébként divatos, de sokan nem is szeretik. Ugyan például a bor most nem annyira divatos. És hát vannak ilyen erők, amik ezt ugye tematizálják, például mit ígyunk, médián keresztül, reklámok által, és hogy legalább ez ellen nem menne feladta az államnak egy ilyen ellenpólust felmutatni, akár egy iskolai felvilágosítás által, edukáció által, hasonlóan a szexuális felvilágosításhoz. Persze nem annyira kitekert módon, meg
kiterjedt
módon, mert azért ott vannak sok probléma.
Az nagyon nem működik.
De egyetértek teljesen, csak hogy valamilyen iskolai, vagy ezt bevinni az iskolába például.
Alapvetően azt gondolom, állami feladat lenne, hogy biztosítsa az étlapnak a jobb oldalát. Magyarán szólva, hogy ennek megadja egy megfelelő anyagi keretrendszerét, hogy mondjuk belekerüljön a nemzeti alaptantervbe, esetenként, hogy legyenek olyan alapítványok, civil szervezetek, amelyek esetleg ennek az oktatását fölvállalják. Azt, hogy mondjuk a pedagógusokat akkor elküldeni, és akkor legyenek ők kvázi képzett, mit tudom én, preventorok, ugye alkohol ebből a szempontból, azt nem gondolom, hogy rájuk kellene lőcsölni, de abszolút nincsen itt egy egységes elképzelés ezzel kapcsolatban. Vannak civil szervezetek, akik tartanak itt ott előadásokat. Én magam is, hogyha meghívnak, akkor el szoktam általában menni, ami persze nem az elrettentésről szól, mert annak valójában semmi értelme nincsen, de úgy gondolom, hogy önmagába véve a felvilágosításnak lenne csak is és kizárólag valójában értelme, és nem arról szólni, hogy akkor úristen, hogy iszol, akkor mit tudom én, meg fogsz halni, meg májcirózisod lesz, mert attól még, hogy az életedben nem ittál, még ez alapvetően kialakulhat. De összességében a dolognak szerintem az lenne valójában a lényege, hogy állami feladatként ezt föl kell vállalni, kell mellé tenni a költségvetésből egy olyan összeget, amivel ezt gyakorlatilag kelettől nyugatig, északtól délig mindenhol lehetne valójában működtetni, hogy nem mondjuk esetleg ez egy nagyvárosi pólus legyen, hiszen mondjuk ott mondjuk lehet, hogy egyszerűbb ezt megtenni, mint egy kis településen, és ahol meg ráadásul megnézzük, hogy a gazdasági helyzetet azért az lényegesen különbözik, hogyha mondjuk elmegyünk arra ott a Tisza felső folyásához, vagy esetleg Budapest mondjuk egy belső kerületében. Szóval ez egy abszolút mértékig fontos lenne az állami feladat, de nem biztos, hogy ezt az államnak lenne, vagy van olyan apparátusa, még ha a szociális hálóta, ahogy itt a kisasszony is mondta, olyanná megpróbálni az ellátórendszert megszűni, amin gyakorlatilag nem esnének keresztül, hogy ez egységesítve tudjon működni, de ennek egyelőre azt gondolom semmi nyomát nem látjuk, hiszen alkohol kapcsolatos stratégiánk sincsen, vagy kicsit messzebbre mennék, amin az utóbbi időben elég sokat lovagolok a mentálhigiénés stratégiánk, hiszen ha megnézzük mondjuk az alkoholfogyasztásnak, nem ritkán ugye azért fogyaszt valaki alkoholt, mert mondjuk stresszelődik, mert tele van feszültséggel, mert problémákkal, és ugye azt nagyon hamar megtanultuk már, hogy az alkoholnál jobb feszültségoldószer, az gyakorlatilag nem létezik.
Nem is egyszerűen beszerezhető, nagyon kevés van. Volt még egy interjú nagyon régen, amiben a kapitányfővény Máté is benne volt, És akkor ott beszéltünk erről, hogy tulajdonképpen ez egy tünet, valahol az alkoholbetegség, mint olyan, az különböző szociális problémának a tünete. Én ezt nem szeretném még egyszer kinyitni, mert inkább mennünk ennél tovább. És azt akartam kérdezni, hogy ugye van egy európai alkoholstratégia. Az Európai Unió döntött így, és ezekben is megjelennek azok a pontok, amiket mondtál te is, Ádám, hogy közös tudásalap kidolgozása, támogatása és fenntartása, tájékoztatás, oktatás és figyelemfelkeltés. Ez az 5 pontból 2. Ezen kívül még külön van a fiatal gyermekek és a magzatok védelme meghatározva stratégiai célként, az alkohol okozta közúti balesetek és az azokból származó halálesetek csökkentése, illetve az alkohollal kapcsolatos károk megelőzése, a felnőttek körében és a munkahelyre gyakorolt kedvezőtlen hatás csökkentése. Na most ez az Európai Uniónak a kitűzött célja, ezt meg kellett volna újítani, nem sikerült. Magyarországnak miért nincs alkoholstratégiája, amikor láthatóan a alkoholbetegség által legjobban sújtott ország vagy a világ?
Alapvetően ez egy jó kérdés, és az 5 pontból 1 az, ami úgy, azt kell mondani, hogy egész jól megvalósult, ugye a halálos baleseteknek a száma is. Megnézzük itt az elmúlt évek csökkenő tendenciáját, akkor most jelenleg évente 600 és 700 közötti halálos baleset történik, mondjuk a 15 évvel, 20 évvel ezelőtti, nagyjából 2000-hez képest. Én magam elég régóta vagyok most már igazsági szakértő, vannak nem kevés azért ittas vezető, aki megbukik, részben egy rutin ellenőrzés, részben akár csak apró baleset kapcsán is, de erről is azt látjuk, hogy egyelőre csökkenő tendenciát mutat.
Akkor kimondtad, hogy a állami szabályozásnak, effektív a tiltásnak, annak lehetnek pozitív következményei?
Valamilyen szinten igen, de én a tiltásba sose hittem. Megmondom őszintén, és mert a tiltás az mindig is úgy érdekesebbé teszi. Ugye az ember elmegy társaságba, így áll egyet, persze megissza azt az egy, mit tudom én, üveg sörét, és akkor már nem megyek ki a főútra. Ugye majd a kis utcákon fogok, majd hazafelé menet a rendőrse ülje, hát ott fog állni a kis utcán, és ott fogja ellenőrizni, és persze, hogy meg fog bukni az illető. Úgyhogy amikor például arról volt szó, hogy ugye Magyarországon is a null toleranciát, azt emeljék meg 0,5-re, akkor én erre nagyon-nagyon azt mondtam, hogy erre abszolút nem vagyunk érettek. Részben nem tudjuk magunkat tesztelni, habár, hogyha venne az ember mindenkinek a zsebébe, ott lapulna mondjuk egy alkoholszonda, amit mielőtt elindul, megfújja, hiszen itt megvan, hogy ha mondjuk ez olyan 0,1 és 0,2 ezrelék körüli, akkor az negatívnak számít ugye jogi szempontból, de ez egy teljes bizonytalanság, úgyhogy én ebből a szempontból abszolút a null toleranciába hiszek.
Ádám mindenképpen kérdez utána ennek a körnek, de ezt muszáj megkérdeznem, hogy én nekem mindig nagyon megüti a fülemet ez az érv, hogy ez a nem vagyunk érettek rá. Valamiért azt tapasztalom, hogy addig nem is lesz soha senki semmire érett, amíg felelősséget nem adunk a kezébe.
Abszolút, de a felelősséget, hogyha kezébe adjuk, akkor ezzel kellene tudnia élnie. Én ezt nagyon-nagyon úgy látom, hogy ezzel nem tudnak ma még az emberek élni. Még olyan szinten sem, hogy mit tudom én, megáll az autóval a ház előtt, és akkor mondjuk beparkoljon a saját garázsába, ami mit tudom én, 5 méter, és a közúton nem száguldozik jobbra-balra, de nem tudunk ezzel összességében élni. Nézd meg például a közlekedési morálunkat. Szóval a 30-as táblánál szoktunk olyat látni, hogy valaki 50-nel megy. Az 50-es táblánál 70-nel megy. Ez is egy keretrendszer. Uh-huh. Alapvetően, hát itt nem tudunk alapvetően keretrendszereket tartani. Én elég korán járok reggelente dolgozni, akár amikor a kórházba vagyok, vagy jövök be ugye a mentőszolgálathoz, és akkor nincs forgalom az utakon, és akkor jönnek az emberek 80-nal, 90-nel. Nem történik baj, szóval nem arról szól, hogy reggel tömegbalesetek vannak. De hát könyörgöm, van egy keretrendszerünk, amit úgy hívnak, hogy KRESZ. Hát ha 50-nel lehet menni, akkor 50-nel kell menni, és nem 80-nal, azért mert későn indultam el, és akkor el fogok késni a munkából, és így tovább, és így tovább. Szóval én úgy látom, hogy ebből a szempontból, a közlekedési morál szempontjából sem vagyunk érettek, akkor egy alkoholfogyasztás és autóvezetés kapcsán hogy lennénk már tulajdonképpen érettek?
Ádám?
Még azt szeretném visszakérdezni, hogy ugye elhangzott, hogy az állam az szándékosan vagy nem szándékosan, de ugye semmit, majdnem hogy semmit nem csinál ezzel a problémával, és hogy nem lehetséges az, hogy ez afelől szándékosan nem csinál semmit az a kormány, hogy ezzel mondjuk nyerészkedni tudna, vagy esetleg a saját mamára hajtja, már csak azért is még nagyon magasak az alkoholadók, hogyha jól tudom, illetve könnyebben meg lehet vezetni az ostobább embereket. Nem azt akarom mondani, hogy szándékosan hagyja a kormány, hogy Magyarországon az alkoholisták számhoz növekedjen, de hogy van esetleg arra valamilyen tendencia, hogy mégiscsak ez van a háttérben.
Hát azért, hogyha megnézzük a népegészségügyi mutatóinkat, akkor azért abban az Európai Unióban azért nagyon-nagyon hátul kullogunk egy csomó mindenben. Ugye az egyfőre eső alkoholbetegek számában ugye nagyon szépen állunk, megelőzhető betegség halálozásában elsők vagyunk, daganatos betegség halálozásában elsők vagyunk. Szóval itt azért azt kell, hogy mondjam, hogy a mentális és fizikai állapotunkkal azért elég komoly problémák vannak jelenleg itt 2024-ben, meg már 23-ban is, meg valószínűleg 25-ben is, ugye itt Magyarországon. Azt nem gondolnám, hogy az állam tudatosan afelé megy, hogy akkor na, akkor gyerünk, akkor pusztítsuk le valójában a lakosságot, hiszen a lakosságszámunk amúgy is csökkenő tendenciát mutat. Szóval, hogyha megnézzük itt az előrejelzéseket, a legpozitívabb előrejelzés is 2050-re, gyakorlatilag egy 10%-os csökkenést fog mutatni, hiszen ugye Európa az egyetlen olyan kontinens, ahol az idősebbek többen vannak, mint a fiatalok, és hogyha mondjuk megnézzük, ugye annak idején az előző köztársaság elnök azt mondta, hogy egy demográfiai jégkorszakban vagyunk, hát amúgy is csökkenünk, ugye jó sokan meghalnak, évente körülbelül olyan 30-35 ezer a különbség ugye a születendők és az elhalálozók között, és ha belegondolnánk abba, hogyha például mondjuk holnaptól Magyarország azt mondaná, ez egy nagyon idealisztikus és buta mondat, hogy mostantól kezdve nem iszunk, akkor jó eséllyel, kb. 20 év múlva ez a szám kiegyenlítődne, mert kb. Évente 30 ezer ember hal meg valamilyen alkohol okozta megbetegedésben, de hát ez gyakorlatilag ennek annyi esélye van, mint utolsó fagyinak a gyerekzsúron. Szóval azt azért nem gondolom, hogy az állam egy ilyen fajta tudatossággal gondolkodik, hogy akkor na, tegyük tönkre ugye a Magyarország lakosságát, aztán szóval ilyet azért én azért nem feltételeznék róluk.
Attila.
Nekem van egy elvi kérdésem, aztán az sugall egy ilyen gyakorlatit is, hogy amikor beszélek emberekkel, ugye jártam szegregátumokban is, ugye hát abban már bele sem menjünk, hogy mondjuk az MDMA-t meg a THC-t megkülönböztessék, de hogy azt meg büszkén vállalják, hogy isznak, és ugye ez hozzátartozik a kultúrához, ugye a disznóvágás is említve volt, de hát mi is legyünk önkritikusak is, mi is ugye dicsekszünk a régi jó berugó sztoriainkat, tehát teljesen más, ahogy az emberek a tiltott és a legális tudatmódosító szerhez állnak. Most ez az elvi rész a kérdésemnek, hogy ezt hogy lehetne úgymond az embereket kicsit oktatni, hogy ne érezzék ezt kioktatásnak. A másik meg az, hogy azt te esetleg elképzelhetőnek tartanád, de hogyha nem is betiltanánk az alkoholt, mert én sem vagyok a tiltás híve, de hogy mondjuk a kereskedelmet korlátozni. Mondjuk esetleg akár fejadagot bevezetni, hogy mondjuk heti 5 sör maximum, vagy valami hasonló szabályozást te elképzelhetőnek gondolsz-e?
Alapvetően ez tök jó kijátszható, mert a szomszédom mondjuk, aki nem iszik, megmondom, hogy te figyelj, vedd már meg azt az adagot is, és akkor hozd arra nekem. Szóval én ezekben az ilyen korlátozásokban sose hittem. Mint amikor régen még volt, ugye, hogy 9 óra előtt nem lehetett alkoholt vásárolni. Sőt, ugye annó még, ugye amikor választások voltak Magyarországon, jó, hát azt tudjuk, milyen választások voltak még ugye a rendszerváltozás előtt, akkor például alkohol tilalom volt ugye már azon a napon. De ha visszagondoltok ugye arra, hogy Amerikában is ugye, amikor a szesz tilalom megvolt, hát az gyakorlatilag a fekete kereskedelmet tudta csak erősíteni. Szóval ezek a fajta ilyen jellegű korlátozások biztosan nem vezetnek előre. Amiből meg kiindultunk ugye, hogy itt a legális, illegális tudatmódosító szerek. Ugye itt elhangzott ugye itt a preambulumban, amikor itt beszéltél és mondtad, hogy akár bizonyos szereknek, direkt nem mondom ki azt a nehéznek az ellentétét, mert az nincs ilyen, szóval ezt felejtsd el ezt a mondatot, hogy könnyű.
Igen, ezt mondták, hogy igen, ezt szóval nem tudományos.
Igen, vigyázz.
Rögtön így harapni szoktam. Szóval, hogy erről alapvetően nem szabad ezeket így megkülönböztetni, hogy én abszolút azért legalizáció ellenes vagyok ugye ezeknél a szereknél. És önmagába véve, ugye az alkoholnál is, pont ugye a szegregátumban, akik benne élnek, és ez egy nagyon-nagyon csúnya szó, amit mondok, egy olyan pszichoszociális gettóba, amiből hogyan fog tudni kilépni? Igazándiból mennyi esélye van arra? Én voltam olyan iskolába előadni, ahol büszkén mesélte az igazgató, az elmúlt 10 évben 3 olyan diákjuk volt, aki leérettségizett. Gondoljatok bele. 3 olyan diák 10 év alatt, ami azért hát igazándiból, szóval ez nem egy lovasi gimnázium, valljuk be őszintén. És ettől a pillanattól kezdve ez nagyon-nagyon messze nyúló társadalmi problémákat feszeget, ugye pont a szegregátum helyzetét, akik ugye egyre jobban távolodnak el, gyakorlatilag a nem szegregátumban élőktől, egyre nagyobb kettőjük között szakadék, egyre nehezebb ugye bármi nemű kommunikációt találni ugye a két csoport között, és nem csoda, hogyha ő mondjuk ebben nő föl, azt látja, hogy már a déd nagyapám, meg a nagyapám, meg az apám is volt, jó, hát anyám az csak a gyógy. gyógyszert szedegeti, meg időnként kicsit pityókázik rá, én inkább a biofüvet szívom, mert azért 200 forintért kapok egy biofüvet cigarettát, meg persze piálok rá. Szóval itt a, ennek a szegregátumban élőknek a visszavezetése, az talán az elsődleges olyan lépés lenne, amivel meg lehetne őket valójában egy kicsit közelíteni, de ahhoz, hogy valakit például mondjuk befogadjanak, szóval ahhoz, hogy mondjuk a szegregátumból például adatokat tudjunk nyerni arról, hogy mondjuk milyenek a szerhasználati szokásaik, alkoholfogyasztás, az nem olyan, hogy oda megy egy szociológus hóna alatt egy mappával, és akkor bekopogtat, és azt mondja, jó napot kívánok, XY vagyok, lenne 25 kérdés, tessék szívesen már ráválaszolni. Szóval mondjuk egy fél évet együtt kell élni velük. A Moszkva téről született egy riportregény, egy tulajdonképpen egy szociográfia, az ott lévő, aki ezt készítette, az gyakorlatilag fél évig együtt élt velük. És utána el kellett menni a rehabilitációra. Mert akkor fogadták be, akkor jöttek az őszinte adatok, hogyha ő is ugyanazt csinálta valójában, mint ugye az a populáció, akiről akart csinálni egy keresztmetszeti képet.
Több kutatás is van arról, hogy mennyi alkoholt fogyaszt így a magyar, csak ugye ezeknek a kutatásnak ott szokott lenni a problémája, hogy például a legszegényebb társadalmi rétegekben nagyon elterjedt a házi főzésű, esetleg csempész alkohol, és arra az Istennek se lehet adatot kinyerni. És
pontosan emiatt elnézést, hogy közbeállok a mondatodba, azok az adatok, amelyeket olvashatunk a hivatalos statisztikákból, hogy ugye 96%-os alkohollal számolunk ugye per fő, mert azt tudom összehasonlítani. Ugye van, ahol Magyarország most úgy szerepel, hogy 10,4, van, ahol 11,1, van, ahol majdnem eléri a 12-t, de szerintem mindannyian ismertek, vagy ismernek olyat, akinek otthon van egy kis szőleje. És akkor mondjuk van még 300 liter bor, amit ő nem fog kivinni a biopiacra szombat reggel, hanem majd ő ott szépen maga fizet utána jövedéki adót? Nem. Vagy aki a megengedett 75 liter pálinka mellett még 1-2 vagy 300 literrel többet főz, amit szintén lehet, hogy elad a bögre csárdában, de nem valószínű, hanem éppen saját fogyasztása. És ezek nincsenek benne, és pontosan emiatt az az adat, ami szerintem ma hihető a 15 pluszos korosztályban, az körülbelül 17 liter. És ezt a példát mindig el szoktam mondani, a 17 liter 96%-os alkohol az azt jelenti, ha a hévízító 96%-os alkoholból lenne, akkor Magyarország ezt évente háromszor kiinná.
De ez éves?
Igen.
Alkoholban.
Gondoljatok bele, hogy kezd helyen állna a sor vége, nehogy valaki lemaradjon és ne jusson neki. Tulajdonképpen egy pohárkányi sem. Úgyhogy nem jól állunk, jól működő utánpótlás van. Ugye, ha bár most a fiúk kezdenek kicsit visszább csúszni, mert a dán fiatalokat, 16 éves magyar fiatalokat most már 3 éve megelőzték az alkoholfogyasztásban, a lányok negyedikek ebből a szempontból, úgyhogy azért itt az utánpótlás nevelés az szerintem jobban működik, mint a Puskás Akadémia.
Kincső, jelentkeztél.
Igen. Többen beszéltetek már, hogy ez a kultúránk része, és ahogy a magyarországi otthon főzzük a pálinkát, disznóvágáshoz szintén iszunk, reggelente azért, hogy belefér, mert mi ezt szoktuk, és értem, hogy ez a kultúránk része, de hogy azért más kultúránk is, ez ugyanúgy része, tehát mondjuk a cseheknél, a németeknél a sör, de mitől vezetünk mi mégis, mitől vagyunk mi mások, a minőségtől, a mennyiségtől?
Nagyon érdekes, a például a franciákkal történt egy ilyen összehasonlítás, hogy Franciaországban gyakorlatilag nagyon kevéssel isznak kevesebbet, mint Magyarországon, de a halálozás az jelentősen kisebb. És pontosan amiatt, mert jó minőségű alkoholt fogyasztanak. Ugye, ha azt mondom egy rendszeres alkoholfogyasztónak, mondjuk egy alkoholbetegnek, figyelj, itt van 100 egység pénzed, ebből a 100 egység pénzből vehetsz mondjuk 1 deciliter olyan alkoholt, amelyik tényleg látott rendesen gyümölcsöt, rendesen volt elkészítve, vagy 2,5 deci olyat, ami hát olyan bizonytalan eredetű, vagy melyiket fogja ő választani. Jó eséllyel a 2,5, mert valószínűleg az neki sokkal jobban be fog ütni, és akkor elfelejti ugye azt a gondot, hogy nincs munkám, rossz a munkám, a családdal gond van, a gyerekkel, mindenkivel, múltkor nem fizetett ki a heti meló után ugye a főnököm, és így tovább, és így tovább, és így tovább.
És ezt ösztönzőkkel lehetne megváltoztatni, akár áfa kulcsnöveléssel, akár nemzeti italboltok bevezetésével, mondjuk a dohánybolt, mint erre. Milyen lehetőségek vannak arra, hogy mondjuk akár ösztönözzük azt, hogy minőségít, de kevesebbet fogyasztom az
ember? Én elsősorban azt gondolom, először is én az alkohollal kapcsolatos reklámokat dilitelném úgy, ahogy van. Szóval azok ne kerüljenek se a televízióba, se óriás plakátokkal, ne fussunk bele 25-15 méteres molinóba, ahol ül valaki, és issza a viszkit, a sört, vagy bármit. Szóval ez lenne az is. A második ugye biztos, hogy az áremelésnek lenne ugye visszatartó hatás. Ez például tök érdekes volt, hogy mondjuk a picit kábítószer, hogy a Covid idején ugye fölment a kábítószerek ára, tudjuk miért, hiány volt belőle, rendőrségi ellenőrzés, stb. És visszaesett a kábítószer használat, legalábbis Magyarországon visszaesett, Amerikában ott nem, ott megemelkedett a szerhasználóknak a száma. Szóval ennek is lenne azért visszatartó hatása, de én úgy gondolom, hogy itt egyik pillanatról a másikra nem lehetne csodát tenni. Szóval ez nem úgy működne, hogy akkor ne ígyatok. Hát akkor nem iszunk. Hát akkor minden el van intézve. Hát akkor ez így nagyon klassz. Hanem alapvetően itt tényleg egy 15-20 éves olyan stratégiát kéne fölépíteni, hiszen van azért egy olyan populáció, akivel, valljuk be szintén, tényleg nem tudnánk mit kezdeni az égi a világon, akik ki fognak menni.
Betegek.
Abszolút. Hát, és semmiféle motivációja nincsen, nem akar változtatni rajta. Neki ez így tök, nem érdekli, hogy mit tudom én egy éven belül bele is hallhat ebbe a történetbe. És egy olyan generáció nőjön föl, mondjuk az a generáció, mondjuk aki itt velem szemben, aki nyugodt lélekkel elmehet a haverokkal, a barátaival, a családjával, elmehet vacsorázni, beülhet egy sörözőbe, megihatnak egy vagy két sört, de ennyi. Mert ha megtanuljuk, megtanítjuk neki a keretrendszert, de hát mi se tudjuk a keretrendszert tartani, akkor innentől kezdve, és én erre szoktam mindig mondani a fiataloknak, hogy nyugodtan, csak ne legyen harmadik. Nem? Hát most attól a kettőtől kicsit mosolygós lesz, egy kipirultabb, különösebben nem, mert a harmadik után jön a kontrollvesztés, amikor már leszarod az egészet, amikor a negyedik, ötödik, és így tovább, és ha ezeket meg tudnánk tanítani, és ezek a keretrendszerek szerintem baromi fontosak az életünkben, akkor miért nem működhetne? Ettől még biztos, hogy lesz olyan, hogy valaki keretsértő magatartást tanúsít. Mert ilyen volt, van, és lesz is. Ezt el kell ismerni, de itt egy 20 éves programnak kellene ez ügyben futnia, aminek része lenne ugye a mentálhigiénés stratégia, de most, amikor egy olyan szituációban vagyunk, amikor a fiatalok 50%-a szorong, amikor Magyarországon egy középiskolásnyi diáknak lesz öngyilkos és hal meg, tulajdonképpen egy osztálynyi diák hal meg évente, amikor ott a tanulási szorongás, a gender szorongás, a háború, a járvány szorongás, a megélhetési szorongás, a cyberbullying 60%-uk részesült ebbe, hogy nem csoda, hogy mondjuk most már nem csak bebaszombat van, hanem bebaszerda is van, és ugye körülbelül 1%-a a mai fiataloknak azért napi rendszerességgel fogyaszt alkoholt.
Péntek és a kis péntek, persze.
Így van.
Igen, ugye azt mondod, hogy a legnagyobb különbség, visszatérve az eredeti kérdésre, hogy minőségben különbség van a magyarországi alkoholfogyasztás, igen, és mondjuk a külföldi alkoholfogyasztás között, vagy mondjuk a nyugat-európai alkoholfogyasztás között. De csak minőségbeli különbség van, vagy számít az alkohol típusa is? Mármint, hogy nyilván értem, hogy vannak különböző százalékú alkoholok, de tehát számít az, hogy milyen típusú alkoholt iszunk, ugye az a standard is létezik, hogy hát egy pohár bor még egészséges is. Ez nem feltétlenül van így, sőt, én úgy tudom, hogy nincs így. De van-e különbség ebben, hogy fajtában?
Valójában minél magasabb az alkoholtartalom, annál magasabb ugye az egészségkárosító hatása. Ugye Magyarországon azért az utóbbi időben, főként a fiataloknál ez egy érdekes tendencia, ugye a tömény alkoholok kerültek valójában előtérben, ami azért idézőjelben azért jó, a jó persze idézőjelben van, mert nem egészik két vagy három felest, az ugye ennyi, mennyiségre se sok, és ez már tulajdonképpen beüt, ott van az a 50-55 kilós kisasszony, vagy 70 kilós kis fiatalember, akinek még nincsen begyakorlata, és attól már teljesen lazán el van. Sörből meg kellene innia mondjuk 3 vagy 4 sört, amitől ráadásul még 3-szor el fog menni pisilni, és így tovább. Szóval itt azért az alkohol tartalom ebből a szempontból azért lényeges, meg hát ugye az a fajta minőség, ami azért ma azért, amiről te is itt, meg amiről beszéltetek, ugye a viszki fogyasztás. Ugye hát az olyan menő lett ugye a viszki. Hát ez mégiscsak 38-42-45%-os alkoholtartalommal bír. Van, aki szereti, van, aki nem. Én például abszolút nem tudom megírni, és nem is értem, hogy mi az, amit szeretnek valójában összességében benne. De a minőség és a mennyiség azért itt kéz a kézben jár. Mármint ha a klasszikus egészségkárosító hatásokat is nézzük, de azért nagyon-nagyon fontos az is, hogy mennyi a toleranciák. Ugyanakkor egy rettenetes nagy különbség lehet például genetikailag is. Hiszen ugye most nem maga a függőség kialakulásában, hanem mondjuk milyen az alkohol lebontó képessége, mennyire serények azok az enzimek, amelyek a szervezetemben dolgoznak, és itt sem szabad ugye standardokba gondolkodni, ha bár igazsági szakértői szempontból abba gondolkodunk, de a végletek azért nagyon-nagyon-nagyon szélesek, hiszen én láttam már mondjuk fiatalt másfél ezrelékes véralkoholszint mellett géppel lélegeztetni, és láttam olyat, aki mondjuk 3,5 ezrelékes véralkoholszinttel mondjuk így kommunikált, és igazán észre se vettük rajta.
Nehezíti a szabályozás jellegét, hogyha ennyire szubjektív a történet. De Fanni, jelentkeztél, teszte a könyv.
Igen, én azt szerettem volna kérdezni, hogy ugye azt érzem, hogy alapvetően egyetértünk abban, hogy a szegény és rossz osztályhelyzetű emberek alkoholfogyasztása alapvetően egy tünet, arra vonatkozóan, hogy ők kvázi emberhez méltatlan életet élnek, és hogy nem mondhatjuk-e azt, hogy valójában az ő, tehát hogy előremutatóbb arról beszélni, hogy hogyan tudunk ezeken a méltatlan életkörülményeken változtatni, mint azon polemizálni, hogy nem tudom, ilyen kvázi nyomorpornó szintjén így lefestjük azt, hogy ők akkor hogyan isznak, mi, mint jó társadalmi helyzetben lévő fiatalok itt a Partizán stúdiójában.
Igen, ebbe valamilyen szinten igaza van, de azért ne felejtsük el azt, hogy az alkoholbetegség ebből a szempontból, ahogy itt az előbb beszéltünk, az nem feltétlenül csak attól függ, hogy valaki milyen anyagi helyzetben van. Hiszen azért pontosan látjuk azt, hogy mondjuk egy jól kereső, középvezetői, felsővezetői rétegben ugyanúgy előfordul az alkoholbetegség, akár azt is megmerem kockáztatni, hogy ugyanolyan százalékban előfordul, csak sokkal inkább rejtve marad. Hiszen ugye vannak azok az alkoholbetegek, és ebből nem kevés van, aki tök jól teljesít, tök jól működik a munkája, nagyon magas elvárásokat tesz ki maga elé, és amikor hazamegy, akkor azt mondja, igen, megérdemlem, egész napot keráztam, teljesítettem, tényleg, és most akkor kiengedem a gőzt, és este megiszik egy üveg viszkit. Reggel azért kicsit olyan bizonytalan állapotba ébred, háromszor lezuhanyozik, és akkor már 8:30-kor ott van a munkahelyén, öltönybe, kis kosztümbe, mert ugye neki valójában helyt kell tulajdonképpen állnia. Szóval én nem érzem azt, hogy itt kizárólagosan csak mondjuk arról a populációról lenne szó, akik mondjuk a megélhetési küszöb környékén vagy az alatt élnek. Hanem itt azért ennél sokkal-sokkal szélesebb a skála. És igen, az ő problématikájuk az nem csak kizárólag az alkoholról szól, szóval ott egy sokkal bonyolultabb szociális problémával kell valójában szemben állnunk, mint mondjuk annál, akinek megvan a normál megélhetése, kocsival jár, megvan a lakhatása, kvázi jól él, de az alkohol probléma ugyanúgy valójában jelentkezik. Szóval nem szabad kiragadni akkor ebből a magyarországi társadalomból akkor egy fiókot, hogy azt mondjuk, hogy akkor oké, most ezekkel foglalkozunk, és akkor a többit azt meg szépen felejtsük el, mert azoknak van szép lakásuk, és így tovább, és így tovább.
Igazából ezzel alapvetően egyetértek, de nem azt akartam sugalmazni, hogy ez egy olyan probléma lenne, ami egy társadalmi rétegre korlátozódik, hanem azt, hogy különböző társadalmi rétegekben ugye különböző módokon fejti fel a fejét, és nem gondolom azt én, hogy létezhet egy olyan egységes, nemzeti vagy bármilyen szélesebb körű alkoholstratégia, ami tudna passzolni olyan emberekhez is, akik tényleg abszolút méltatlan életkörülmények mellett élnek, és olyan emberekhez is, akik pedig nem. Tehát, hogy így én azt gondolom, hogy, tehát, hogy erre figyelemmel kell lenni, amikor ezt a kérdést feszegetjük, hogy más, egyszerűen más szükségletei vannak egy embernek, és másfajta eszközök fognak náluk működni.
Igen, ebben tökéletesen igaza van, de egy országos stratégia, az gyakorlatilag egy csapás irányt kellene, hogy meghatározzon. És ez pontosan ugyanúgy működik, mint annó volt kábítószer stratégiánk, ami most már ugye elég régóta ugye nincsen, és ez a kábítószer stratégia is arról szólt, hogy azt mondta az ország, hogy valamit csináljunk, hogy ez most mennyire volt jó, vagy mennyire nem, az egy tök más dolog, és akkor azt mondta Szombathely, azt mondta Ózd, azt mondta Délvidék, itt-ott-amott, hogy mi megcsináljuk a saját stratégiánkat, látjuk, hogy föntről mit szeretnének, nekünk ilyenek a szociális lehetőségeink, ilyen problémáink vannak, és ugye erről beszéltünk, hogy azért döntő módon más problématikával találkozunk mondjuk a 12. kerületben, mint mondjuk valahol fönt a Tiszazugba, vagy lent Békésbe, egy tanyasi központba, hogy azok meg a saját stratégiájukat készítsék el az alapján, hogy mi jön föntről, mit sugallanak, mit tudom én mondok egy butaságot, hogy szigorítsuk a büntetőtörvénykönyvet, aminek ugye mondjuk kábítószerügyben, hogy akkor az, ez bizony az ország egyes részein nem fog problémát okozni, és más részekben pedig azt mondjuk, hogy húha, hát akkor itt egyre többen és többen kerülnének tulajdonképpen börtönbe, ugye szerhasználat miatt. Szóval alapvetően az országos stratégiának egy általánosságról kell szólnia, és utána azok a települések, amelyek ugye csinálnák a saját stratégiájukat, ismervén ugye a saját szociális problémájukat, arra tudnának valójában fókuszálni ebből a szempontból. És ugye amikor arról beszéltem, hogy az étlap jobb oldala, és természetes, hogy egy olyan helyzetben lévő városnak, járásnak, ahol tényleg a mély szegénységben él a populációnak mondjuk a 70-80%-a, ott egy kicsit más jellegű az injekcióra van szükség, mint ott, ahol gyakorlatilag ugye hát mondjuk mindenkinek legalább két autója van, és megvan a 7 millió forint per fő családi megtakarítása.
A drop stratégia, amit említettél, az a 2000-es évek elején szakértőként, tanácsadóként, ha jól tudom, vettél részt ennek a kialakításában. Igen. Mi volt a tapasztalatod? Mennyire lehet számolni az állammal, hogy számolja fel akár a droghelyzetet, akár alakítson ki egy alkoholstratégiát, amit aztán a végig is visz, vagy inkább az a tapasztalat, hogy amíg a kampány szól arról, hogy drogmentes Magyarország, addig ezt nyomjuk, utána a megvalósításra már kevesebb idő jut. Mennyire tud partner lenni az állam, és azt is kérdezném utána, hogy ugye így hangzott az első kérdésünk, hogy az állam felelőssége és feladata leszorítani az alkoholfogyasztást Magyarországon. Hogyha nem az állam, akkor van-e másik szövetséges ebben a harcban?
Alapvetően az államnak kell lenni az, amelyik biztosítani tudja ugye a lehetőségeket, vagy akár az ellátórendszereknek tulajdonképpen a finanszírozását. És arra meg kell nézni, hogy adott településeken, országrészeken, járásokban, megyékben, milyen olyan szervezetek vannak, akik ugye ezt szakmai szempontból tudják valójában teljesíteni. Szóval az állam az adjon hozzá egy stratégiát, ugye mit szeretnék elérni, ugye drogmentes Magyarországot, tehát ez már akkor egy megmosolyogtató dolog volt, ugye, amikor ezt elkészítették. Én ott ültem akkor a sajtótájékoztatón, amikor ez ugye megvolt, és ott mellettem ült ugye az államtitkár úr, aki ezt elmondta, és hát akkor azért én ott erősen húztam a fejemet. Szóval ez a tábla, ami arról szól, hogy ez a tiszta udvar, rendes ház, drogmentes Magyarország, ez soha büdös életben nem fog valójában elkészülni, szóval ez csak egy abszolút ilyen utópista remény, de azt kell, hogy lássam, hogy ebből a szempontból például mondjuk akár a hatóság hozzáállása és nagyon-nagyon sokat változott pozitív irányba. 20 évvel ezelőtt meghívtak egy ilyen kiállításra kábítószerrel kapcsolatban, és beléptem egy nagy, sötét hely, volt a nagy tétény művődéséhez, és rögtön a belépés mellett ott volt egy bazi nagy koporsó, 3 kandeláberrel, 40 képpel, így lógott ki a gyerek az autóból, meghalva, a másik leesve, leugorva, hát mondom, borzott, ez valami rettenetes. És ahhoz képest, most például már áprilisban lesz a 3. bűnmegelőzési expo, ami a rendőrségről szól, mert ők is rájöttek arra, hogy nem arról kell szólni ennek, hogy akkor kisfiam letartóztattunk, akkor elmész a börtönbe, és 2 éve ott fog szólni Küstenvárába, Nehézvasba, hanem arra, hogy igenis menjünk oda, igenis világosítsuk föl, meséljünk nekik, és merjenek esetenként jó döntéseket hozni, főleg, és nem akarom itt kábítószer irányába elvinni, egy olyan világba, ahol ma több mint 900 szer van jelen a piacon. Gondoljatok bele, 900 szer. Átláthatatlan, nem ugye a használó szempontjából, a szakma szempontjából is tökéletesen, de visszatérve ugye az eredeti kérdésre, az államnak biztosítani kell az étlap jobb oldalát, és megtalálni azokat az együttműködőket, akik akár egy egységes koncepció mellett neki tudnak állni egy olyan programnak, amelyik nem arról szól, hogy akkor egyszer elmegyünk, ez olyan, mint a Kressz, ugye elmész, hogy szerez jogosítványt, el kell menni ugye egy ilyen egészségügyi akármire. Hát nem tudom, ha most itt azt mondanánk, hogy na itt a jelenlevők, akkor leteszek itt egy babát, hogyan kell reanimálni, újraéleszteni. Pedig megvan a jogosítványa, tehát mondjuk fiatalok még azért nemrég járhattak ugye ilyenre, de biztos vagyok benne, hogy a 60%-nak gőze nem lenne róla, és például ez is egy olyan dolog lenne, ha mondjuk meg tudnánk azt csinálni, hogy minden magyar középiskolás, aki érettségizik, tudjon eszköz nélkül újraéleszteni, annak hihetetlen pozitív népegészségügyi hatása lenne, hogy miért erről esetleg majd máskor lehet beszélni.
De ezt hogy értjük pontosan, hogy érted pontosan, mert Kincs is említette még a bemutatkozó videójában, hogy volt lent a híres telepen. És ott is azt látja, hogy van egy, azt hiszem, hogy a Menhely Alapítvány, vagy... Van Helyed Alapítvány, civil szervezet, ott dolgozik, próbál a szegregátumban valamit kezdeni. Ezekre a civil szervezetekre gondolsz, igen, mint helybeni. Na hát igen, és itt merül fel a kérdésem, hogy igen, ők lokálisan egy-két helyen, ahol tudnak, valami fajta munkát ellátnak, akár rehabilitáció szintjén is, vagy az alkohollal kapcsolatban. Tehát, hogy én szerintem állami feladatokat végeznek el, akkor az államnak az volna a feladat, hogy ő velük beszélgessen.
Igen.
De hát oké, beszélgessen, de hát akkor is neki valahogy át kéne venni a stafétát, nem, hiszen egy sokkal nagyobb infrastruktúrával, egy országos lefedettséggel rendelkezik egy állam, ellentétben egy székhelyen dolgozó civil szervezettel.
Igen, de jelenleg én nem látom azt, hogy egy olyan, hogy is mondjam, csak szorosra szőtt szociális háló vennék körbe ma Magyarországot, ami ne zuhannának ki, emberek tizei, százai, ezrei, vagy akár milliói is. Uh-huh. És ezt a szociális hálót kellene sokkal szorosabbra vonni, és ebben igenis szerepük van az alapítványoknak, az egyházaknak, a civil szervezeteknek, de ez csak úgy működik, hogyha együtt tudnának dolgozni, lenne egy egységes csapásirány, amiben mondanám azt, hogy egy tantervnek a fölállítása, ami elindulna, és gyakorlatilag folyamatosan ugye a belépő gyerekeket, fiatalokat folyamatosan megkapnák ugye azt a kvázi oktatási programot, ami alapján ez nem azt jelenti, hogy akkor mondjuk ha 20 év múlva, amikor jó esélye, én már nem leszek itt ebbe, de hát a fiatalok még bőven itt lesznek,
hogy leülnek. Évadot.
Igen. Hogy akkor itt leülnek, hogy akkor na mi valósult meg itt a 20 év alatt, hogy akkor azt mondta, hogy hát akkor kivállalt. Ugye Magyarországon harmadára esett vissza az alkoholfogyasztás, az alkoholkal kapcsolatos megbetegedések, halálozások száma jelentősen lecsökkent, gyakorlatilag szoktunk időnként látni részeg embereket az utcán, de messze-messze nem annyit, és így tovább, és így tovább. Szóval Itt azért egy hosszú távú programba lehet csak tulajdonképpen gondolkozni. Nem szabad rövid távon, mert rövid távon nem fogunk tudni semmit megváltoztatni, és ne arról szól, hogy na, akkor veszünk egy nagy lendületet, akkor gyerünk, akkor most minden bele, és aztán dag, és megáll az egész történet, hanem igenis ezt tovább kellene valójában pörgetni, és az új generációt arra ösztökélni, hogy igenis, nyugodtan meg lehet inni azt az egy pohár sört, meg azt a két pohár sört is nyugodtan meg lehet inni, és ahogy mondtam, lesznek majd keretsértések, de összességében, ha tudunk kereteket tartani, akkor jó eséllyel nem lesz ebből gond a jövő szempontjából.
Szóval
jön ez a jövő?
Hát majd eljön, gondolom, az a baj, hogy az mindig jön. Zahár Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzá.
Köszönöm szépen.
Ti benne menjetek sehova. Ugyanis folytatjuk az adásunkat, és most fordulok a bizottsághoz, kicsit öregesen, de majd belejövök. Jelentkezhetek még, biztos vagyok benne, hogy tök sok kérdés bennetek maradt, és tök sok gondolat. Az adásidő az meg egy szigorú dolog, de most megkérdeznék titeket, hogy mi maradt bennetek, és mit szeretnétek még elmondani ezzel kapcsolatban. Változott-e esetleg a véleményetek azzal kapcsolatban, ami a kezdő kérdésünk volt, vagy úgy általában azzal, hogy mit kezdjünk Magyarországon az alkoholhelyzettel?
Én azt szerettem volna még nagyon hozzászólni, és igazából lehet, hogy félreértettem a Gábor, de én kicsit azt érzem, hogy ez az állam jelölje ki a csapás irányt, és aztán ahhoz alkalmazkodjanak a valós viszonyok ismeretében a civil szervezetek, meg az ellátórendszer része. Szóval szerintem ez kicsit a lónak a fordítva való megülése. Tehát, hogy így... Az, hogy legyen egy ilyen, nem tudom, absztrakt valami, amihez valahogy alkalmazkodjunk, és szerintem sokkal életképesebb lenne az, hogy tehát, hogy tényleg az alapján jelöljük a csapás irányt, ami van. Uh-huh. És olyan szervezetek, meg nem tudom, szakértők bevonásával, akik
nagyjából ide konkludáltunk, nem? Ez lett kb. A vége a mondásnak, nem? Szakértők, civil szervezetek.
Igen, igen. De én azt éreztem, hogy szóval, hogy jön felülről valami, és akkor ami jön felülről, ahhoz alul alkalmazkodjunk, meg próbáljuk meg ahhoz igazítani a dolgainkat, és én azt gondolom, hogy ennek nem feltétlen felülről kell jönnie.
Hát alulról szervezesen.
Hát igen, aha. Igen.
Többiek?
Én inkább a többieket kérdezném most kicsit.
Jó.
Hogy
parancsolj.
Én általában azt szoktam alkoholbetegnek nevezni, aki ilyen 30-40 év pluszos. Ez a saját korosztályomban annyira nem szoktam azokat se alkoholistának indulni, nagyon sokat isznak egyébként. És ez érdekelne, hogy ti erről mit gondoltok, hogy szerintetek a mi közösségünket, vagy a mi korosztályunkban a más-e, a megközelítése a nagyon sokat ívó embereknek, mint az idősebb korosztályban.
Szerintem ez ugyanúgy jelen van, csak még nem látszik nyilván az a 40 év nyívás. Nyilván egy 20 évesnek a teste, aki mondjuk alkoholizál 5 éve, tehát 15 éves kora óta, az még nem lesz olyan állapotban, mint aki 40 éves, és már mondjuk 25 éve alkoholizál. De meg benne van szerintem egy ilyen rész, hogy még fiatal vagy, még ez vicces, még ez király, csak aztán van, aki ebben benne marad ebbe vannak a flashbe.
Igen, meg vannak ilyen szubkulturális sajátosságai, például amikor az egyetemista éveit, hogy hát azok a bulizásról szólnak, és akkor persze, hogy benyakalsz egy-két porrat, aztán még többet.
Meg bocsánat, igen, az a másik, hogy kb. Kötelező. Tehát, hogy amikor elmész egy társadalmi rendezvényre, akkor mi történik? Hát nem iszom meg egy sört. És hát
nyilván egy alacsony rendű ember az így áll hozzá szerintem, de aki ezt képes megfelelően kezelni, azért az szerintem úgy áll hozzá.
Itt hagytunk az aztán egy alacsony rendű embert, azért ez érdekes.
Jó, nem úgy, tehát arra akartam csak utalni, hogy egy érett felfogású fiatal, azt szerintem azért képes a korosztályának amúgy ellentmondani, hogy ne menjen bele olyan helyzetekben, amivel egyébként nem kéne.
Szerintem egyébként úgy, én úgy gondolom, hogy azért más, hogyha valaki 40 évesen iszik minden nap, és más, hogyha 18 évesen, ha nem is minden nap, az nyilván nem oké, de minden hétvégén elmegy és iszik a barátaival, mert valószínűleg az 25 évesen nem biztos, hogy ugyanott lesz. Ezt most magamból indulok ki, én 18-19 éves koromban elég gyakori volt, hogy hétvégente eljártam szórakozni, de most jelenleg nem is tudok visszagondolni arra, hogy mikor voltam utoljára szórakozóim, még inkább, hogy mikor voltam utoljára részeg konkrétan. Úgyhogy én szerintem van különbség a korra.
Érdekes, hogy mondod. Hát ja, meg ráadásul vannak olyan szakmák, ahol nem ritka az, hogy akár a színpadról lejöve egy színész mondjuk. Vagy akár tényleg a média sem ritka ebből a szempontból, vagy ilyen sem ritka. Szóval vannak olyan életvitelek, amiben egyszerűen ez így valahogy érdekes módon beleívódik. Azokkal se tudsz jobban empatizálni, akiknek így valahogy a szakmájának a kultúrájában benne van az, hogy basszus, lejöttem a színpadról, megiszok valamit, és most bocsánat, hogy kipécéztem a színészeket, csak sokkal találkozom.
Pedig itt egy pultos.
Pedig itt egy pultos, bocs, vendéglátás, tökéletesen igazadban jó, hogy mondod.
Szerintem ez valamilyen szinten elfogadható, ugyanakkor az embernek mégis magának kell éreznie, hogy mi az, ami belefér, és mi az, ami nem fér bele. És ahogy mondtátok ti is, tudni kell nemet mondani.
Igen, nem is legitimálni szeretném, csak valahogy az egyén, a szervezetek és a szocializációnak a felelősségét keresem így ebbe a sztoriba. Van olyan pont?
Egyveleg.
Igen, hogy?
Egy ilyen egyveleg ennek a háromnak szerintem.
Volt olyan érv, ami miatt megváltoztattátok bármilyen szinten valahol is a nézeteteket egy témában? Attila?
Nekem volt, ugye elhangzott az, hogy ugye a hirdetések, meg különböző plakátokat, hogy azt szigorúbb államintézkedések alá vonni, és ez engem még inkább arra tolt, hogy az államnak több feladata van.
Ugyanez volt nekem is, a hirdetések. Én erre korábban, amikor felkészültem, egyáltalán nem gondoltam, de így a beszélgetés közben azért tényleg belegondoltam, hogy akár idefele jövet. Nem egy hirdetést láttam plakáton, és volt még egy, a civil szervezetek és az egyháznak a feladata. Én erre sem gondoltam korábban, de egy abszolút ideillő felvetésnek gondolom, mert talán a leginkább segíteni tudó szervezetek ők.
És tök örülök, hogy szóba hoztad a bemutatkozó videóba is, mert megérdemlik azt, hogy ki legyen hangosítva az ő munkájuk. Egyfelől másfelől pedig ugye az is érdekes, hogy milyen utopisztikusnak hangzik az, nem, hogy kitiltani az alkoholreklámot, miközben a dohány reklámokkal már ez konkrétan megtörtént, és sikerült átvinni ezt a történetet. Na jó, maradt még bennetek valami?
Én kicsit úgy érzem magam, hogy még több kérdéssel ültem le, vagy állok fel, mint
az életem. Leültem. Szokj hozzá.
Kicsit úgy érzem magam, mint amikor bármikor ilyen mentálhigiénés, vagy valamilyen oktató előadást, podcastet hallgatok, hogy hú, igen, ez mennyire kitágította a tudatomat, és hogy ez mennyire jól esik. Csak ugye a végső kérdés az, hogy az állami döntéshozók majd ezt hogyan viszonyulnak a politikusok, akik igazából nekünk tartoznak felelősséggel, és nem mi tartozunk nekik.
Igen, én még azt szerettem volna felhozni, ami szerintem tök fontos, és kapcsolódik ehhez az egyén vs közösség, és a nem tudom, erős és felelősség teljes ember nem hagyja magát peer pressure-ölni, ami szerintem ennél egy sokkal árnyaltabb kérdés, mert mindenki vágyik közösségre, mert közösségben lenni jó, és szerintem a közösségek egyik feladata az, hogy utakat keressenek arra, hogy nem tudom, és egyrészt így támogassák azokat a tagjaikat, akik az abstinenciát választják, másrészt nem tudom, programokat, meg szabadidő eltöltési lehetőségeket keressenek, amik nem feltétlenül köthetőek az alkoholhoz. Uh-huh. És az, hogy és olyan közösségek, ahol jelen van az alkoholfogyasztás, folyamatosan reflektáljanak erre és segítsék egymást az esetlegesen felmerülő problémákban.
Nekem még egy ilyen kisebb fogalomzavar, vagy ehhez hasonló kérdésem lett volna. Mégpedig, hogy vannak ugye a szociális ivók, ez a keveset, ritkán, kevés alatt ilyen egy-két pohár bor, uh-huh. ritkán éves 5-10 alkalom, csak társaságban is mindig ugyanazt isznek. De, és akkor e fölött pedig már alkohol problémáról beszélünk. Én ezt kicsit a problémát nem elbagatilizálva, de túlzásnak tartom. Tehát szerintem én, aki nem 5-10 alkalommal iszom, nem biztos, hogy mindig csak egy-két pohárral iszom. Egyébként az 5-10 alkalom az még úgy okés is évente, de én nem tartom magamat úgy, hogy alkohol problémákkal küzdök.
Igen, sajnos ezeket a címkéket én is egyetértek veled tökéletesen, hogy nem érdemes objektíve kezelni. Szerintem volt is erre utalás, hogy szubjektíve tök mások vagyunk, és úgy máshogy definiálják is különböző kutatások azt, hogy akkor kit nevezünk alkoholbetegnek. Ugye a WHO-nak, vagy a statisztikának is van is, hogy van egy módszertanuk, ami elég bonyász. Azzal sem ért feltétlenül egyet mindenki. Szóval, hogy igen, a bevitt liter szám, annak a minősége, annak a fajtája, annak a rendszeressége, gyakorisága. Ugye a kérdés ezt talán ott lehet megragadni, hogy mikor válik függőségé. A függőségnek viszont nagyon jól kimutatható agyi mintázata, de én csak azért vagyok ilyen okos ebből, mert már csináltunk egyszer erről egy adást még a régi monoszkópba.
Igen, nekem még annyi ehhez az állami, mert ugye ez volt az alapkérdés, hogy az állam felelőssége, és nagyon, ez a tiltás jött be nagyon sokszor, hogy mit kell tiltani, de hogy mi az, amit promótál? Mert hogy nekem rögtön eszembe jutott, hogy így augusztus 20-án mi is volt a reklám? Hogy 350 forint lesz a sör? Tehát, hogy, és akkor nincsen az, hogy jaj, a whisky márka küzdött ezért. Nem, ezt az állam kitalálta, hogy olcsó legyen a sör. És ez meg megint behozza azt a problémát, hogy ez kit fog vonzani? Nyilván azokat a társadalmi rétegeket, akiknek mondjuk számít, hogy ez a sör az 200 forinttal, vagy 400-500 forinttal olcsóbb.
Azon az egy napon.
Azon az egy napon, igen. És hogy, de hogy ezért, érted? Tehát, hogy ezzel megint ösztönözzük azt, hogy te fogyasz alkoholt.
Örülök, hogy behoztad a kezdőkérdésünket, mert szerintem már a műsoridő végéhez értünk abszolút. Úgyhogy feltenném újra nektek azt a kérdést, hogy, illetve nem is kérdés volt ez, hanem állítás, és megkérdenek titeket, hogy álltok be majd újra a spektrumba. Az állításunk pedig így hangzott, hogy az állam feladata visszaszorítani az alkoholfogyasztást, Ugye a bal szélre álljon az, aki egyetért ezzel, a jobbra, aki nem, illetve a kettő között mindenki helyezkedjen el ott, ahol szíve szerint érzi magát. Átcsaptál a másik végletbe?
Bassza meg az állam!
Ja, igazából... Igen, így mondjuk akkor elmélet így megvalósult.
Ó, oh, ne!
Jó, ne politizáljunk. Átololtatok mindannyian, érdekes. Ezt most kifejtettük valamennyire, de a következő adásban, ha nem is erről, de egy másik témáról még lesz lehetőségünk beszélgetni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, hogy egyfelől azt, hogy megtiszteltetek azzal, hogy eljöttök ide, és a véleményeteket elmondjátok arccal, névvel, ez szerintem egy nagyon bátor és nagyon király dolog. Megkérném a kommentelőinket is, hogy ezt azért úgy tartsák tiszteletben, vagy vegyék figyelembe. Köszönöm nektek tényleg, és azt kell mondjam, hogy az első adásunknak a végéhez értünk. Ez volt a bizottság. Ők így döntöttek. Ti írjátok meg a kommentekbe, hogy ti hogy döntötök. Szerintetek mi a fő kérdésünkre, a fő állításunkra a helyes válasz? Hogyha bármilyen más aspektust szeretnétek meghozni még a kérdésbe, akkor azt is írjátok le. Én nagyon nem akarok abban az álszent pozícióba tetszelegni, hogy én most nem fogok kocintani egyet erre, hogy elkészítettük ezt az adást. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek, mert mostantól egy darabig, legalábbis amíg meg nem fúrjátok, keddenként élőben fogunk jelentkezni, 5 adáson keresztül veletek, utána pedig mások csapattal, ahova majd lehet jelentkezni nektek is, ennek időben el fogjuk mondani a módját, amikor már mi is kitaláltuk. Szóval jövő héten új téma, új adás, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna meg, és hogyha lehetőségetekben áll, akkor kérlek szálljatok be a finanszírozásunkba, ehhez minden linket megtaláltok a videó alatti leírásban. Nagyon szépen köszönjük minden kollégám nevében a figyelmeteket, én Tóth Jakab vagyok, sziasztok!